Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja. Én Gundel Takács Gábor vagyok. A vállalkozókat természetesen érdekli, és muszáj érdekelje, hogy merre halad a világ, mik az új trendek. Most egy picit messziről indulva, egy új aspektusból beszélgetve olyan témát választottunk, ami talán első látásra nem is, de valójában mégiscsak el kell, hogy gondolkoztassa a vállalkozókat, ez pedig a művészet és a mesterséges intelligencia kapcsolata. A mai beszélgető partnereim dr. Farkas Levente András, aki egy év alatt épített fel egy közel 200 ezer feliratkozóval rendelkező TikTok csatornát, ahol a művészet sokszínűségéről beszél, legyen az költészet, irodalom vagy festészet. Életre keltette az utolsó vacsorát, Munk Sikolyát, és olvasásra buzdítja a fiatalokat, jogász és Magyarország legismertebb életművésze. A másik vendégem Németh Gábor, AI stratégia kutató, az innovatív üzleti megoldások nagykövete, a Biohacker Life és az Amazing AI társalapítója, évek óta foglalkozik a digitalizációval, vállalkozik online és teszteli a mesterséges intelligenciát. Lássuk, hogy hol lesz a közös nevező. Nyilván nagyon sok területen felvetődik az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia mit, meg kiket vált majd ki. De most egy picit szűkítsük le a művészetre, jó? Mert ez egy nagyon eklatáns példa, meg egy nagyon érzékeny példa, meg olyan nagyon humánnak tartjuk az emberiség egyik sajátságos eszközének a művészete, de vajon megszűnik-e ettől? De először tisztázzuk azt, szerintem, hogy tulajdonképpen mi is a művészet? Ti mit gondoltok arról, hogy mi a művészet, Levente?
Én ezt úgy szoktam valahogy megfogalmazni saját magamnak, hogy én úgy szoktam elképzelni a világot, hogy egy pár ezer, pár száz évet jó esetben előre tekintünk az időben, és egy olyan, nem tudom, mondjuk a Champs-Élysées-n találom magam, ahol már nincsenek emberek, kipusztult az emberiség, és nem tudom, fák nőtték be a Champs-Élysées-t a fényvárosában. És így szoktam magamnak megfogalmazni, hogy tulajdonképpen a művészet az, hogyha mégis én ott sétálok egy ilyen tudatlan szellemként, hogy semmit nem tudok az emberiségről, akkor mi az, ami nekem a legtöbbet képes mesélni arról, hogy mi volt ez az apró fa itt ezen a Föld nevű bolygón, mit csináltunk, hogyan éltük az életünket, és szerintem erre a legkézenfekvőbb, vagy a legteljesebb válaszokat azt a művészet képes megadni. És ilyen értelemben nagyon érdekes, hogy mit nevezünk művészetnek, mert én például órákat tudok állni egy, nem tudom, egy cipő előtt, amit kiraknak egy asztalra, azért, mert mindig belegondolok abba, hogy de mi van akkor, ha már az a cipő nem pusztán egy hétköznapi tárgy, hanem már arra szolgál, hogy az arról meséljen, hogy itt volt egyszer egy faj, aki a lábára ilyen cipőket húzott. Úgyhogy én így fogalmazom meg ezt magamnak valahogy, hogy ez a megismeréshez szükséges legfontosabb alkatrész, ami így az emberiséget illeti.
Gábor, te hogy látod?
Nagyon jó kérdés, szintén. Ugye...
Tőled főleg azért kérdez, neked azért kell tudni, mert hogy mit helyettesít a mesterséges intelligencia, aminek te a szakértője.
Igen, erre majd ki akarok térni, hogy helyettesíti-e valójában.
Hát ki is fogunk.
Tehát, hogy biztos lehetsz, igen. Ahogy hallottok itt igazából, ugye egy történetmesélés van mögötte. Tehát igazából talán azt mondanám, hogy mindenképpen az eredetiség nagyon fontos, fontos benne a kreativitás és valamilyen kifejező képesség, ami látod a hallgató vagy a nézőnek elindítja a gondolatmenetét, és adott esetben mögé teszi a dolgokat. És ugye ez már önmagában az, ami nagyon megkülönbözteti az AI művészt, ugye, vagy egy AI-t, mondjuk egy valós embertől, mert ezekben gyakorlatilag érzelmek vannak, reakciók, és adott esetben egy élet tapasztalata, és ennek a kinyilatkoztatása, amit nagyon-nagyon nehéz egyébként egy AI-jal megcsinálni. De egy picit akkor hadd menjek én egy lépést vissza, mert egy picit az AI-ról csak, hogy... Maga az, hogy a digitalizáció, a digitális technológia, az már nagyon régóta bejött a művészetünkbe, hiszen képernyőn szerkesztünk képeket, fotókat digitális formában, de most bejött valami, ami ennél még ütősebb, és ugye ez a generatív mesterséges intelligencia, egy generatív valami, ami igazából nagyon erősen most egy fordulóponthoz juttatta a művészetet, mind kreativitás, mind bármilyen tekintetben ez a technológia. Nagyon sokan úgy fogalmazzák ezt meg, hogy olyan, mintha bejött volna annak idején a festék, mint opció, ugye ebbe a folyamatba. És azért akartam egy picit ide visszakanyarodni, mielőtt belemennénk a művészetekbe, hogy ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatban azért vannak tévhitek, tehát nagyon sokan azt látom, hogy az, van egy olyan réteg, aki nagyon fél tőle, aki meg már belekóstolt és látta, hogy esetleg mi mindenre alkalmas, az nagyon gyorsan hajlamos beültetni egy ügyvezetői székbe fejben, vagy akár egy művész helyébe. És azért ezt mindjárt az elején szögezzük le, hogy szerintem nem az lesz itt a feladat, hogy hogy ül be egy festő helyére, hanem az, hogy a technológiát, illetve a alkotási folyamatot hogyan fogja majd segíteni, meg támogatni. Mert ez az, ami meg fog változni.
Na, nagyon fontos dolgokat mondhatok, mert és szerintem a nagyon röviden az is, amit Levente elmondott, hogy a művészet történetmesélés. Szerintem is történetmesélés. Szerintem általában az újságírás, meg általában a művészet, az történetmesélés. Elmeséli a kép a történetet, a cipő a történetet, hogy abból mi volt. Ezt azért éreztem fontos, hogy megfogalmazzuk, mert ahova Gábor is már kezdett kilukadni, hogy amikor azt beszéljük, hogy a művészet tehát kiváltja-e a mesterséges intelligencia, akkor valójában szét kell választanunk, hogy tud-e a mesterséges intelligencia történetet mesélni, vagy a mesterséges intelligencia csak a technika, az eszköz, mondjuk az ecset helyett, vagy a kalapács és a véső helyett, aminek a segítségével el tudjuk mesélni a történeteinket. Tud szerintetek a mesterséges intelligencia történetet mesélni?
Én ezt úgy látom, hogy ez jó példa ez az eszköz, mert nagyon érdekes például, hogy az iskolákban mennyire tűzzel vassal írtják ugye a mesterséges intelligenciának a használatát. Ugyanakkor, hogyha belegondolok, nekem is voltak már azért ilyen gyerekcipőben járó próbálkozásaim ezzel a technológiával, akkor nagyon nem mindegy, hogy az kinek a kezében van. Tehát itt van például az a példa, hogy Mozartról beszélgettünk kint, hogyha van egy olyan mesterséges intelligencia, ami már zenét generál, akkor biztos vagyok benne, hogyha odaadod az én kezembe, és odaadod Mozart kezébe, akkor nem ugyanazt a végeredményt fogod kapni. Tehát ilyen értelemben...
Miért? Azért, mert Mozart jobb parancsokat fog adni a mesterséges intelligenciának?
Ebben 100%-ig biztos vagyok, igen. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban ez egy foglalkozás is, hogy ki tud jobb promptokat adni a mesterséges intelligenciának, hogy minél szemléletesebb és jobb végeredményt kapjunk aztán a
jó, de várjál, akkor Mozart a zeneszerző meg a zongora művész helyett egy prompt művészé kell, hogy alakuljon?
Hát nem. Igen, tehát hogy a mesterséges intelligenciát ezek a promptok működtetik, de ez nagyon nem mindegy, hogy kinek a kezében van. Tehát ez olyan, mint hogyha az is jó példa, hogyha már képeket generálunk, akkor biztos vagyok benne, hogy nem tudom, Van Gogh szellemisége, az sokkal izgalmasabb képeket tudna legeneráltatni a mesterséges intelligencia segítségével, mint én. Tehát összességében az, hogy nem tudom, valaki hogy nyúl az ecsethez, vagy hogy nyúl a zongorához, az részletkérdése. Szerintem a zsenialitás az a vízióban születik meg.
Hát világos, tehát te azt mondod, hogy a vízió a fontos, és az, hogy milyen az ecsetkezelés, az már az a technika, amit ki lehet váltani a mesterséges intelligenciát.
Én ezt nem mondom, azt mondom, hogy talán a jövőben ez így egy értelmezhető példa, hogy nem lesz mindegy az, hogy ki nyúl a mesterséges intelligenciához, és hogyan. Itt megint azt érdemes lenne valahogy tisztázni, hogy mit nevezünk akkor pontosan művészetnek, mert nekem azért az, hogyha valaki egy mesterséges intelligenciát megkér arra, hogy generáljon egy szimfóniát, vagy generáljon egy festményt, azt én nem biztos, hogy egy ilyen nagyon belső, intim művészetnek gondolom.
Miért? Azért, mert ő csak a felszínt másolja, a meglévő sztereotípiákat másolja? Azért, mert nem hoz újat? Mert ugye hallott, már én is generáltam dalt a mesterséges intelligencia, és írt egy végül is korrekt, a Eurovíziós Dalfesztivál helyezett lehetne, valahol a 10. és a 20. között. Tehát pont olyan, mint az összes többi. De másnap már nem ismered azt a dallamot. Tehát az csak a felszínt másolja, nem?
Igen, ez lehet, hogy egyfajta elitizmus lesz, amit most belőlem itt feltört, de most a tegnapi napon pont néztem egy Mednyánszki képet az iPad-emen, és egy ilyen gyönyörű, egy ilyen szürkületben ott táncoló fenyvest festett meg a festő. És én olyan rosszul éreztem magam, hogy itt nézem ezt egy iPad-en, és ahelyett, hogy én ezt most azonnal meg akarom élni ezt a képet. Tehát, hogy nekem ebből így nagyon hiányzik az a természetes, az egyszerűen az ember saját maga teste, lelke, szellem által megtapasztalható világ. És én azt már úgy nehezen tudom művészetként értelmezni, ami így a digitális térben történik. Persze nyilván vannak kivételek, mert hogy ma már a zene tulajdonképpen megkerülhetetlen enélkül, de hogy ez az intimitás, amit tényleg megtapasztalsz a saját szemeddel, a saját kezeddel, az úgy nekem hiányzik belőle. Ez egyik oldalról. A másik oldalról pedig az, hogy a képgenerálás és mondjuk a festészet közötti különbség, hát azért, ha megnézzük, a legtöbb nagy festőnek azért ez egy életútja, egy élet szenvedése, egy élet szenvedélyekkel teli, nem tudom, nappalok és éjszakák mentek el arra, hogy egy kép megszülessen. Ma meg ez egy gomnyomás, és egyébként a durva az, hogy lehet, hogy az eredmény ma már nem is lesz annyira eltérő.
Gábor, egy csomó minden elhangzott.
Nagyon sok minden kavarog most a fejembe. Hát oda kanyarodnék szintén egy picit vissza, hogy megfogalmazhatjuk szerintem a művészetet úgy is, olyan aspektusból is, hogy az önkifejezés és a technológiának igazából mindig a találkozása. Hiszen ha belegondoltok, és ugye ne csak a festészetre gondoljunk, de ha csak arra nézzük, akkor mindig arról szólt, hogy itt van egy művész, aki az 1800-as, 70-es években festett, és ő már ilyen és ilyen technológiákat használt. Ő már kísérletezett ezzel. Elővett olyan stílusokat, anyagokat, bármit. A technológia előre haladtával egyre érdekesebb dolgokat tudtunk kipróbálni. És én megint csak visszamennék oda, hogy ne oda próbáljunk elmenni, hogy most leszűkítsük egy promptolásra a művészetet, mert akkor igazából arról fog szólni az egész, hogy a promptok minősége fogja meghatározni a kimenetet. Ugye az AI ez egy generatív valami, avval létre lehet hozni valamit, de nem biztos, hogy a végeredményt kell egyből létrehozni. Mi van akkor, hogyha én arra tudom használni, hogy sokan kísérletezést tudok rövidebb idő alatt megcsinálni, mert a fejemben van mind kreatív gondolat, amihez lehet, hogy hetek, hónapok kellettek az 1800-as években, és most ezt le tudom gyakorlatilag modellezni. A stílusok keveredését kipróbálni, attól még van a fejemben valami, hogy mit akarok elérni. És amit egyébként ez létre fog még hozni, az, hogy nagyon sok új stílus, új médium, új kreatív elem fog bejönni. Akár be tudjuk vinni majd az interakciót a művészetbe, ami eddig nem volt. De nagyon fontos, hogy a művészeti...
Ezt úgy érted, hogy lesz olyan művészeti alkotás, amiben a befogadó úgymond bele tud...
Interaktál, így van. Így van. És ez nagyon fontos, hogy ez egy alkotási folyamatnak a megkönnyítését. A kérdés mindig az, szerintem, úgy kellene jól feltenni, hogy a művészeti alkotási folyamatban meddig fogunk mi még beleszólni? Mi ez az arány? Hogy mitől marad ez igazából eredeti vagy nem?
Nem lehet határa ez a bizonyos történetmesélés. Mert a történetmesélésnek van egy feltétele, hogy a művésznek annak észre kell vennie valamit, amit fontosnak meg érdekesnek meg talál, és azt meséli el, hogy nézd csak, milyen szép ez a történet, hogy milyen érdekes, hogy milyen tragikus. És utána jön az eszköz. És azt ki lehet váltani, ezt a észrevételt, hogy de észrevettem. Amit József Attila megír egy ötsoros versében, és az a vers cím, hogy kultúra, hogy de észrevettem.
Én értem, mit akarsz, és én azt mondom, hogy igen.
Én kérdezem.
Igen, igen, csak hogy én arra akartam igazából kiukadni, hogy ne a promptolásra szűkítsük le ezt a folyamatot. Mert létre tudok hozni akár úgyis olyan mondjuk kollázsokat, bármit, hogy utána még adott esetben mondjuk egy Photoshop-al, amivel szintén van AI, tudom ugye manipulálni a képet, tudom manipulálni, vagy akár változtatni a végeredmény. Nem csak létre tudom hozni, kreálni, hanem ezt manipulálni anyagokkal és különböző stílusokkal, akár kísérletezni. És ugye itt nagyon nagy különbség lehet az, hogy adott esetben egy művésznél egy egész életnek a megélése, a tapasztalatok, a fájdalom, az öröm, amit te is mondtál, amit esetleg kifejez egy ilyen műbe, mellett úgy, hogy kísérletezik is akár mondjuk különböző anyagokkal vagy stílusokkal. Az AI-nak ez nagyon gyorsan megy, mert az AI-nak igazából a kimenetelét ugye nem csak az határozza meg, hogy milyen promptokat adok, hanem hogy milyen minőség és mennyiségű adattal lett feltanítva. Milyen mintázatokon tud eligazodni. És amit ő nagyon gyorsan tud csinálni, hogy ő sokkal több képet látott, mint én. Tehát sokkal gyorsabban elő tudja hívni azokat a dolgokat, és az a nagyon fontos, hogy a művészeti magány az valószínűsíthetőleg egy együttműködő munkatársá fog átalakulni. Mert ott van egy valami, egy gondolkodó doboz, ami 15 milliószor több képet látott, mint én. És akkor itt fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy a művészet az valóban csak az emberi tapasztalat által megélt gondolatokból származhat?
Mi erre a válaszod, Levente?
Hát amennyire én ezt jól értelmezem, ugye ez úgy működik, hogy tulajdonképpen ami eddig a világ történelemben velünk már megtörtént, azt ő tudja. Tehát ha én azt mondom neki, hogy...
Igen.
Igen, tehát én azt mondom neki, hogy most írd meg azt, légy oly kedves, ahogy a Margit körúton sétálok, de de fogalmazz úgy, mintha John Keats írta volna. Akkor ez működik. Ő pontosan tudja, hogy John Keats hogy fogalmazott, milyen gondolatai voltak, és úgy nagyjából milyen lelki világgal töltötte meg a sorokat. Ez ijesztő. Én szerintem, ami még ezzel kapcsolatban fontos, hogy én a művészetnek a szerepét, vagy feladatát, azt mindig is úgy láttam így a társadalomban, vagy a történelemben, hogy a művészet volt az, szerintem legalábbis, ami egy kicsit mindig a többi gondolat, vagy a többi tudomány előtt járt. Tehát szerintem nagyon sok olyan filozófiai tételt fogalmazott meg mondjuk, nem tudom, Brahms, vagy Beethoven, amiket akkoriban még ezen racionálisan az ember nem gondolkodott el. De voltak olyan emberek, akik olyan intuíciókkal, megérzésekkel születtek, hogy lehet, hogy egy zeneművel belenyúlt olyan mély filozófiai gondolatokba, amiket csak mondjuk 100-200 évvel később tudtunk megfogalmazni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy én ebben láttam a művészetnek mindig is a legnagyobb értékét talán, hogy ez egy kicsit mindenek előtt jár. És utána jövünk.
Magyarán szóval abban Gábornak igaza van, ugye, hogy a fejében van a világ összes festménye adott esetben. De emiatt...
Mintázatai.
Igen, de ő ebből fog gondolkozni, és maximum ezeknek valamilyen fajta keverékét tudja létrehozni. Így de van. Nem tud újat létrehozni, így ami van. Még nem volt, amihez az intuíció kell, nem? Az egyikötök így csoválja, a másikotok úgy.
Azért, mert hogy valószínű ez egy annyira ingoványos talaj jelenleg, hogy fogalmunk sincsen arra, hogy mire képes ez az
csak azt mondod, hogy létrejön valami intuitíve, amit igen, majd 100 vagy 200 év múlva magyarázunk meg, vagy értünk meg. Vajon erre képes-e a mesterséges intelligencia?
Nagyon fontos, hogy a működés az alapvetően, ugye ő nem képeket jegyez meg, hanem nagyon sokféle stílus és mintázatot látott. Igen. És azért nagyon szembetűnő, főleg a festészetnél, a fotóknál, mert alapvetően az AI az egy mintázat felismerő algoritmus, vagy mondjuk úgy modell. Mintázatokat nagyon-nagyon jól tud kezelni, és azért tud mondjuk egy nagyon jó írónak vagy festőnek, mert azoknak stílusa van. Aminek stílusa van, ott mintázati elemek vannak. Nagyon jól meg tudja különböztetni egy képnek a tartalmát a stílus elemeitől. Nagyon jól tudja kezelni. Tehát valamit nagyon könnyű lemásolni, de a stílusát átvinni valamire, ez még egy szöveg esetében is látványos, de egy fotó egy kép esetében még látványosabb, de adott esetben miért ne tudna nekem mondjuk művészeti stílusokat ötvözni, vagy akár mondjuk prediktíven ötleteket adni, hogy miket lehetne ötvözni.
Te tud olyat is, hogy nem azt mondom, hogy Kicsi stílusában, vagy Mennyelszki stílusában, hanem csináld meg ezt a képet, ilyen és ilyen képet egy olyan stílusban, amelyik egy új stílus.
De mondok egy nagyon jó analógiát erre, és ugye nagyon sok képszerkesztő vannak olyanok, amik ezt ugye nagyon szépen akár szűrik, mert ugye más a policy, ennél más a policy annál. És azt mondom neki, hogy szeretném mondjuk, hogyha van egy ötletem, megadom neki a tárgyat, vagy a leíró jellegét, a témáját a képnek, és kreáld ezt meg nekem légy szíves Picasso stílusában. Majd valószínűleg lehet, hogy kiírja valamelyik képszerkesztő, hogy ez mondjuk olyan copyright kérdéseket vet fel nekünk itt házon belül, hogy mi ezt igazából nem szeretnénk, tehát megtagadja. Nagyon jó. Tudnál nekem írni 15-20 nagyon jó összetett mondatot, és nagyon részletesen, akár pontokba szedve, hogy mi jellemző Picasso stílusára, és neked nagyon komoly eszét ír erről. Na, ebben a stílusban tudsz-e nekem képet generálni? Tehát, hogy meddig védje? Ő nagyon-nagyon részletesen le tudja mondani, hogy ez mitől Picasso stílus. És ez nagyon-nagyon jól tudja kezelni. Így
akkor ez már egy jogi aspektus? Csak azért kérdezem, mert szerencsére van köztünk egy jogász.
Igen, jogi aspektus.
De persze. Nem sok hasznomat veszitek, azt hiszem, ezen a területen.
Persze, de ezek még nem kiforrott dolgok, mert tudod, most ha úgyis megkérdezed a jogi kérdést, hogy akkor ki a jogi védelem, ki a jogi felelősség.
Hát ez ma még szerintem ez nincs még körülírva.
A programozóé, az AI-é, a képgenerálóé, vagy kié?
Vagy senki. Ugye ez a klasszikus, amikor a majom lefotózta magát Afrikában véletlen, és akkor most ki a jobb tulajdonos? Ugye a fotós, mert ővé a gép, a majom, és a majom által a nem tudom melyik természetvédő szervezet, szóval igen, tehát ez még biztos, hogy nincs körülírva.
És arra akartam kiukadni, hogy adott esetben mondjuk a diffúziós modellek is úgy működnek, hogy egy matematikai modell alapján zajokat képeznek a képre, és ezeket a zaj léjereket kezdik el eltávolítani. De ezt úgy távolítja el, és úgy hozza létre a képet, hogy figyeli a beadott promptot, hogy te mit adtál neki, mert azt figyelembe fogja venni, és mellette most így nagyon leegyszerűsítem, mellette meg futtatja le a memóriáját, hogy látott-e már hasonlót. De ami létrejön, az generatív, az abban a formában nem létezett, ez nem másol, nem a memóriából másol le valamit, hanem létre tudja hozni. Tehát egy olyan mű fog létrejön, amit utána nehéz megismételni. És ugye a kérdés az, hogy hogyan tud akár nekem mondjuk stílusokat létrehozni vagy generálni. És ugye most, amit látunk, az nem egy statikus dolog, mert ezeknek a képessége sokszorosára nő, és tanulnak menet közben. Tehát szeptemberben ősszel másról fogunk beszélgetni. De hogy én azt mondom, hogy igen, létre tud olyat hozni, ami nem létezett, és a kérdés az, hogy ezt innentől fogva stílusnak merjük-e nevezni, vagy minek, vagy hova.
Jó, hát ez már régi kérdés egyébként a művészetben, amikor látsz valamilyen nagyon egyszerű, kicsit nonfiguratív dolgot, iszonyatos pénzért leütik egy árverésen, és hát az óvodás gyerekem szokott ilyeneket rajzolni. Tehát ez már egy régi dilemma a művészetben, magyarázva, hogy mi az, ami új, meg mi az, ami nem új, de akkor már Leventéhez fordulok, aki ugye meg pont most abban sikeres, ugye, hogy képeket emberekkel tölt meg, és pont, hogy gyerünk, nézzük meg, menjünk bele a képbe, rakjuk össze emberekbe. Tehát pont, és nagy sikere van, tehát magyarázva az embereknek azért erre van szükségük, hogy valami humánus legyen, nem?
Én pont valami hasonlót akartam hozzáfűzni, hogy nekem ez az egész az a legnagyobb félelmem, hogy ezt most így beszéljük, hogy egy kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen orwelli világban, ahol már nem tudom, a Fibonacci számok teremtették a világot, és hogy mindennek egy ilyen technológia és matematika szaga van, és pont az veszik el az életünkből. Legalább nem biztos, hogy elveszik, de most egy kicsit így éreztem magam egy ilyen atmoszférában, amiért így érdemes volt élni. Tehát, hogy ez valamikor egyszer még, amikor gimnazista voltam, írtam egy ilyet, hogy nem akarok egy olyan világban élni, ahol az ember már atomokat lát, és nem egy női nyakat, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy így ez az, ami az én félelmem sokkal inkább, hogy átmegyünk egy ilyen algoritmusok által, nem az algoritmusok törvényei által irányított világ, bár mondjuk valószínűleg már egy ilyen világban élünk, de hogy a művészet az talán az ember egy olyan intim sajátossága, amit én nagyon félve szeretek átdobni így a technológia asztalára. Ezért nehéz ezt nekem művészetnek nevezni, és pont, hogy inkább bennem egy ilyen nyomasztó világkép van, amikor már arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia fog mostantól kezdve műalkotásokat gyártani.
Ez azért is nagyon nehéz ügy, mert most már van olyan nyomtatás, amivel úgy lehet képet nyomtatni, mint hogyha az 3D lenne. Tehát, mintha ott lenne a festék, domború.
Persze.
Nem fotóba nyomta, nem repróba nyomtatja le, hanem nem fogod tudni megkülönböztetni az eredetit a nyomtatottól.
Igen.
Na most azért ez az, amitől te is félsz, meg mindannyian félünk, ugyanakkor mindenki azt mondja, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, pláne, hogy ezt nem lehet visszacsinálni. Tehát ezzel meg kell tanulni együtt élni, nem?
Nem, ráadásul a technológia mindig ki szokta erőltetni a változást, és igazából én egyetértek veled, hogy pont ez a feladatunk, hogy ebben a fejlődő rohanó, csak most nagyon gyorsan változik, és nem vagyunk hozzászokva agyban az ilyen gyors, nem tudjuk lekezelni az exponenciális növekedést, de hogy valahogy embernek kéne itt maradni ebben a folyamatban. És igazából egy festőművész, egy alkotó sokkal jobban tudja azt, hogy egy festmény, amikor megszületik, az lehet, hogy neki több hónap milyen gondolatok, milyen folyamatok, milyen lelki elvonulás, vagy bármi, ami hozzátartozik. De azt a folyamatot ő ismeri a legjobban. Én szoktam mondani, hogy aki nem volt jó szövegíró eddig, az AI-jal sem lesz az. Csak jobbat fog írni, mint ő maga eddig. Mert igazából az AI-t ezt úgy kell kezelni, a generatív dobozt hívjuk így, hogy innentől fogva, amit ő csinál, azt valószínű, azt kiváltja nekem, azt ő csinálja. Viszont az én feladatom az lesz, hogy én utasítom, és ellenőrzöm a végeredményt. Utasítom, és ellenőrzöm, és az utasításokkal tudom a végeredményt mindig változtatni. De nekem kell eldönteni, ugyanis a kreativitás miről szól? A kreativitás igazából sokszor, hogy élmények, emlékek, sokasságának a szortírozása, hogy mi az, amit én bel akarok fogalmazni ezekből a következő művembe. És ezekből esetleg ő nekem tud segíteni, és azért akarok visszatérni arra a gondolatra, hogy ő tudja a képalkotás vagy a festészetnek a folyamatát, és ezért tudja ő azt nagyon jól, mint művész, hogy abban a folyamatban mik azok a kis részdolgok, feladatok, ahol egy ilyen eszköz neki igazán segíthet. Mert egyébként lehet, hogy csak próbálkozott különböző anyagokkal, amivel elcseszett rengeteg időt, de az alkotás folyamatához hozzátartozott, amit le tud most rövidíteni, vagy adott esetben ezzel a technológiával sokkal több minden dolgot tud esetleg, mint technológiai elem átnézni, vagy hozzáférni, vagy a kreativitását kibővíteni, de ő dönti el, hogy ebből mit fog használni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, így, hogy soha azt nézzük, hogy a másik oldalon ki fog váltani valamit, hanem a folyamataiban mennyivel jobb alkotások születhetnek ahhoz, hogyha mondjuk én nekem nem kell ahhoz mondjuk 400-500 ilyen lexikont átnéznem, hogy milyen festészetek voltak előttem, hanem ezt gyorsabban tudom megcsinálni.
Magyarán szólva, te nem a veszélyt látod, hanem azt, hogy sokkal több művész lesz. Mert az emberekben lévő intuíciónak nem lesz a korlátja az, hogy nincs tehetsége lerajzolni.
Nem. Én azt látom benne, hogy egy művésznek olyan folyamatokban fogja tudni használni, amit én nem értek. Én nem fogom tudni.
Jó, akkor másképp mondom. Nem az, hogy nincs tehetségem lerajzolni, hanem nem jártam x évig művészettörténetre, meg nem tudom én micsodára, csak van egy ötletem, észreveszek valamit, látok, van egy intuícióm, van egy érzésem, van egy történetem, amit eddig nem tudtam elmesélni, mert nem tanultam hozzá, nincs technikám, ügyetlen vagyok, stb. Most viszont a mesterséges intelligencia segítségével művészi alkotásra tudom konvertálni. Vagy nagyon leegyszerűsítem.
Igen,
ezt?
De hogyha beadod egy képalkotónak, beadod azt, hogy tervezzem meg neked mondjuk egy golfozó űrhajóst, és ez egy nagyon rövid prompt, egy nagyon-nagyon szép képet fog csinálni, és akkor félre is értheted, hogy innentől te nagyon jó kreatív művész vagy. És a promptolás pont arról szól, hogy hogyan fogom én annak a képgenerátornak a szabadsági fokát leszűkíteni. Mert minél több mindent adok meg neki, annál jobban az történik a képen, amit én akarok. Mert ő nagyon jó képet fog generálni, csak ő kik fogja egészíteni a szűk mondatot, hogy mit rakjon hozzá. Én egy dolgot még hadd dobjak fel ehhez igazából. Én szerintem ez a művészetre talán még jó hatással is lehet, én mindig általában pozitívan állok hozzá ehhez, mert a művészeknek sokkal jobban ki kell majd tűnni. Ugyanis szerintem a fő probléma nem ez, hanem az, hogy ugyanúgy, ahogy az internet és a Google-lel megkaptuk annak idején az információhoz való hozzáférés szabadságát. Aztán jött a blokklánc, hogy megkaptuk igazából az érték továbbítás szabadságát. Az AI most elhozta igazából a művészeti alkotások szabadságát, és az a helyzet, hogy az Dali, a Midjourney, és hogyha nagy neveket mondok, ez az első 5-6 ilyen képgeneráló az elmúlt másfél évben 15 milliárd képet generált le. És ez valahogy ugye kikerült valahova. Most ebből a zajból kellene, és ezek nem is olyan rossz képek egyébként vagyunk, és ebből a zajból kell kitűnnie majd a művésznek, és a művészeti folyamat szerintem ott fog változni, hogy nem korlátozhatjuk le arra, hogy ő csak az alkotási folyamatba vesz részt, hanem adott esetben hogyan interaktál a közönségével, hogyan értékesíti, hogyan viszi be a közösség interakcióba a képeit, és akkor itt van még ugye gyakorlatilag a Web 3, ami ugye jönnek, ugye a technológia nem csak az AI-ról szól, ahol egyedivé tudom tenni egy NFT-n keresztül a alkotásomat. Tehát itt igazából egy összetettebb folyamat és feladata lesz egy művésznek, mint az, hogy csak leül, és gondolatait elvonultan 3 év alatt vászonra.
Persze, világos.
Tudsz lelkesedni, Levente?
Nem, nekem pont nekem továbbra is pont ez a probléma, és amúgy valamikor ezen gondolkodtam, hogy már az internet, amikor megjelent így a piacon, már az önmagában egy ilyen nagyon egyszerű világot eredményezett ebből a szempontból, mert ha belegondolok abba, hogy nem tudom, szeretném Dante sorait elolvasni olaszul, eredeti nyelven mondjuk, akkor beírom az internetre, kész, elolvasom.
Kis erőfeszítésre megy.
Igen, kis erőfeszítésre. Most ez 100 évvel ezelőtt elképzelhető, hogy úgy nézett volna ki, hogy nekem mondjuk fel kell szállnom a vonatra, el kell mennem Firenzéig, és akkor ott, nem tudom, ott kell töltenem mondjuk egy hetet, és hogy mennyivel izgalmasabb, tartalmasabb emberek születnek az ilyen apró utazások alkalmával. Például ma a szobámban ülök, beírom, elolvasom, kész, és utána visszamegyek a TikTokra, és akkor én tájékozódtam és művelődtem. Ezelőtt 100 évvel meg, hát mennyi minden történik velem azon a vonatúton? Mennyivel több leszek én, mint egy ember?
Magyarán szóval te arról beszélsz, amivel én hajlamos vagy egyet érteni, hogy tulajdonképpen az, hogy művészet vagy nem művészet, érték vagy nem érték, az valójában a befogadó dönti el. Az, hogy neki ez jelent valamit, van-e hozzáadott értéke, bölcsebb, okosabb, szebb, jobb ember lesz tőle, vagy sem?
Abszolút, de hogy szerintem az is fontos, hogy nagyon nem mindegy az, hogy például és ezért vagyok egy kicsit az ellen, hogy ez a művészeknek az idejét így megspórolja, vagy egyszerűbbé tegye az életét, ugyanis szerintem ez a rengeteg munka, ez a kitartás, ez a talán még szenvedés is, ugye sajnos a legtöbb nagy művésznek az élete azért szenvedéssel telt, hogy ez a játéknak a része, és ez valahol... Így van, ez megjelenik a műveiben, ugyanúgy, ahogy megjelenik a 3 év rajzolgatás cél nélküli rajzolgatás, mint olyan értelemben cél nélkül, hogy abból még nem, azok vázlatok voltak. És akkor lehet, hogy 3 év után meg valami olyan kerül a vászonra, amit még soha nem láttunk eddig. Tehát, hogy nekem sokkal inkább ez az, ami egy kicsit aggasztó, hogy ezek a mélyen emberi élmények, ezek eltűnnek a világból, és ez tény, hogy eltűnnek, mert a saját életemben is észreveszem, hogy ezek már rég eltűntek. Tehát, hogy akkor kerülök valamilyen furcsa, nem tudom, hangulatba, amikor nézek, amit mondtam, egy mennyászki képet egy iPad-en, és így én elképzelem, hogy ez az erdő milyen lehet, és én most ott vagyok. Hát miért nem veszem fel a cipőmet, és megyek ki, és figyelem meg? Az nekem már energiába kerül. Hát én beírom a Google-be, és kész. Uh-huh. És szerintem ez az aggasztó, ez a legaggasztóbb aspektus ennek a rohamos technológiai fejlődésnek.
Na most a podcast sorozatunk nézői ahhoz szoktak, hogy vállalkozásokról beszélgetünk, és látszólag nem, de valójában igen, hiszen most is elhangzott az érték szó, és ugye a vállalkozásokban az érték, értékesítés, a kreativitás, ezek kulcsszavak, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy mindenki le tudja fordítani a saját vállalkozása számára, hogy mi lesz az érték, mit lehet majd eladni. És ez már nem csak a művészetre vonatkozik, nem csak a művészeti vállalkozásokra, hanem mindenfajta vállalkozásra. De magyarán szólva mondhatjuk azt, hogy valójában nem a mesterséges intelligencián fog múlni az, hogy mi az érték, hanem rajtunk, hogy mi az, amire szükségünk van.
Ebben egyetértünk szerintem.
Meg hogy mi az érték igazán. Tehát hogy a művészetnek a része az, hogy azt a szelekciót a fejedbe el tud végezni évek múlva, hogy mi az érték, meg mi nem. Ez
De akkor fordítva is igaz a kérdés, hogy mi az, amit elértéktelenít a mesterséges intelligencia?
Nem tudjuk.
Tehát, hogy én mert a művészet szempontjából ez a Levente félelme, hogy nem értéktelenít el bizonyos dolgokat.
Én Leventével nagyon-nagyon egyetértek, tehát én azon az oldalon ülök, csak én azt gondolom, ami megszűnik, vagy elhal, jön be a helyére új. És nekünk ezeket kéne megtalálni és észrevenni, hogy mi az, ami bejön helyette, mert nem arról fog szólni az élet, hogy mindenki promptol, és mert elértéktelenedik. Tehát biztos, hogy be fog jönni a helyére valami, csak nagyon sokszor még nem biztos, hogy megérkezett az a valami, mert a technológia gyorsabban fejlődik.
Ha valami el tud értéktelenődni, azért egyáltalán kár, vagy az igazi érték nem tud elértéktelenedni? Húha, ez már nagyon filozófikus, ez egy érdekes, de nagyon fontos kérdés.
Nagyon, szerintem is. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha megnézzük mondjuk azt, hogy a világtörténelem legnagyobb műalkotásai például mennyire vannak ma azért így a közgondolkodásban előtérbe helyezve, akkor... azért nem azt látjuk, hogy ma ezek szolgáltatják a legnagyobb értéket a világunkban.
Nem, de például az ugye, hogy volt a Banksynek az a képe, amit azt hiszem 1 millió dollárért leütöttek, és abban a pillanatban, hogy ledarálták ott rögtön, abban a pillanatban az értéke megnőtt, mert egyedivé vált, és rögtön azt hiszem 3 millió dollár lett. Tehát az, hogy mitől értékes, például az egyediségtől. És maga az, hogy ott állt egy bubánatos kislány egy lufival, az gyakorlatilag az Action tipikus esete, azon kívül, hogy a Banksy festette, akiről nem tudjuk, hogy kicsoda, és le van darálva, amitől egyedivé válik, és története van. Tehát nem is a kép volt az érték, hanem a történet volt
persze, az érték. Abszolút.
Ezért is kérdezem, hogy ha valami el tud értéktelenedni, azért talán nem is kár, nem?
Kiszelek tálja a világ.
Tehát akkor az viszont már nem is művészet, hogyha értéktelenné válik. Vagy sosem nem lesz értékes.
Lehet művészet,
én ezzel abszolút egyetértek ezzel. Például nekem az egyik kedvenc festőm az a Cy Twombly nevezetű figura. Ő tulajdonképpen azt csinálta, Rómába költözött az 50-es, 60-as években, és firkált egy óriási vászonra, és néha még ilyen latin szavakat is rá firkált a vászonra. Zseniális hangulatú képek, és ezek is több 10 millió dollárért mennek a piacon. Ugyanakkor szerintem az a legértékesebb művészet egyébként, ami lehet, hogy soha nem kerül ki a fiókból, vagy miután megírták, azután elégetik, és ez legyen az öröknek, ez szóljon a mindenségnek, meg ilyesmik. Én ezzel egyetértek, tehát hogy ennek nem hiszem.
Azért is kérdezem, hogy a vállalkozás szempontjából tulajdonképpen az az érték, ami értékesíthető, az az eladható.
Ez már egy megint más.
Tessék?
Az megint más.
Igen, jó, csak próbálom egy kicsit ezt a vállalkozási jelleget is figyelembe venni. Tehát ugye az érték az, ami eladható, azért, de azért adható el, mert más számára értékes.
Meg ami tartja az értékét, igen, nyilván. És ugye ezért nagyon fontos szerintem az eredetiség, meg az egyediség. Ez nagyon-nagyon fontos. És ugye az a fura nekünk, hogy ahhoz, hogy valami egyedi legyen, vagy akár mondjuk bizonyítottan egyedi legyen, lehet, hogy már elég felrögzítem egy blokkláncra. És nem biztos, hogy ez fizikai valójában akár úgy létezik, hogy ezt falra tudod akasztani. És ezzel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni.
Hát, talán erre jó a kritikai gondolkodás, nem? Hogy milyen szemmel nézzük a mondjuk azt az ezüstszínű gorillát a hátatok mögött, vagy nem tudom. Tehát, hogy az most jó, vagy nem jó? Vagy
ez nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy mi az, ami értékes, főleg ebben a világban. És valószínű nagyon kevés olyan ember van a világon, aki ezt így pontosan átlátja, hogy mi mitől lesz. Miért kerül egy Picasso?
Hát meg hány embernek?
Pontosan,
hát
tehát, hogy ezek ilyen...
Egy konszenzus dönti ezt általában.
Jó, csak egy vállalkozónak voltatlan gondolkodni kell abban, hogy amit ő csinál, az ma még értékes-e, vagy amiben befektet, az holnap még értékes lesz-e, érték lesz-e. És itt már nem csak a művészetről beszélünk, hanem mindenféle másról is.
Aztán a Picasso-nak volt az a sztoria, de majd javíts ki, hogyha ezt így rosszul tudom, hogy ült egy parkban való, és egy hölgy oda ment hozzá, hogy csinálj egy portrét, vagy amit róla, és aki firkantott valamit egy ilyen vászon, és mondta, hogy 5000 frank lesz. És mondta, hogy hát ez egy három ecset vonás. Igen, de 30 év gyakorlás van benne. Hát, hogy...
Igen.
Vagy valami ilyesmi.
Igen.
Srála, hogy Picasso.
Igen. Én azt hiszem, hogy általában szerintem az működik sikerként. Egy kicsit én mindent próbálok az ilyen, nem tudom, ilyen... az ilyen platón ideák szintjére menni, hogy van valami olyan önökérték, amitől nem mozdulunk. És a legtöbb nagyon sikeres vállalkozás az szerintem mindig tud valami ilyet, hogy van egy ilyen egy vonal, amin végig megyünk akkor is, hogyha egyébként időnként más dolgokkal kísérletezünk, vagy más dolgokba fogunk bele, vagy új dolgokkal próbálkozunk, de mindig van valamilyen állandó érték, amit próbálunk követni így az utunk során. És ez igaz egyébként szerintem általában festőkre, zeneszerzőkre, vállalkozókra, sportolókra, bárkiről lehet beszélni szerintem. És ez fontos, hogy valamilyen egyedi és értékes vonal legyen, amin megyünk. Aztán, hogy abból sok minden származik, az szerintem még úgy bőven belefér, és az úgy izgalmas.
Igen, csak ugye az a nehéz ügy, hogyha a művészetről beszélünk, akkor az a fontos, hogy számomra mi az értékes. Mi az, ami megindít, elgondolkodtat. De ha vállalkozó fejjel gondolkozom, akkor abban kell gondolkoznom, hogy másoknak mi értékes.
Igen, és ez nagyon érdekes, mert ugye a kettő az művészként meg az már nagyon nehezen nevezhető művészetnek, az úgy már inkább egy termék, hogyha én arról gondolkodom, hogy az majd fog-e tetszeni annak a közönségnek, akiknek én ezt megmutatom. Az úgy már szerintem nem művészet, ez nagyon fontos. A vállalkozás esetén meg ugye pont az ellenkezőjét kell nézni, az, hogy nekem mi a fontos, vagy mi a szép.
Nézzük persze egy, ez egy ideig fontos. Egy művészeti példát, ugye a Szász Endre klasszikus, ugye egyedi stílus, egyedi képek, egyedi hangulat. De amikor minden üzlet már tele volt a Szász Endre csészékkel, poharak, alátétekkel, tányérokkal, mit tudom én, akkor onnantól kezdve döbbenetesen elértéktelenedett, és egy árverésen nem lehetett fityingekkel sem eladni Szász Endrét, mert már mindenkinek volt, és már nem kellett senkinek. Tehát magyarán szólva el lehet értékteleníteni vállalkozási alapon is eredendően értékes, egyedi, unikális dolgokat is.
Tény, persze.
Azért az, és akkor jött akkor még nem mesterséges intelligencia, csak jött az ipar, a gyártás, a gyerünk, csináljunk belőle még ezt, meg azt, meg amazt, és azt ki is tudja végezni. Tehát ez is veszélye a dolognak, hogyha valamire túlságosan ráengedem a mesterséges intelligenciát, nem?
Mindenképpen az egyediség a egyik legfontosabb, meg hogy mennyi van belőle, mennyire könnyen klónozható valami, mennyire könnyen reprodukálható valami. De én tovább is azt mondom, hogy szerintem, amit alapvetően rövid távon fog változtatni, az az, hogy egyrészt a művészeknek muszáj lesz adaptálódni. Tehát, hogy valamilyen szinten ezekhez a technológiákhoz.
Mihez? A technikához?
Technológiához. De mindig ezt csinálták egyébként, csak most nagyon gyorsan történik. Meg ugye kikerülünk a kettes számrendszerbe, és az egy kicsit olyan fura az egész, hogy ott zajlik. És ugyanaz lesz a feladatuk, csak most egy picivel lehet, hogy majd a nagy digitális korban nehezebb egy picit kitűnni. De rengeteg olyan dolgot tudnak szerintem, ők kísérleteznek. Én majd ott a Sauder Dávid, aki kimondottan AI művész, és akinek a fotói meg a kreálmányai ki a New York Times honlapján vannak, egyébként majd érdemes a Instagramon bekövetni. Én csodálom egyébként Dávid, amiket csinál, és ugye ő magyarázta ezt el nekem egyszer, hogy nagyon nehéz csak szavakban neked egy gépet utasítanod, hogy az történjen a végén, amit te akarsz, és ugye nagyon-nagyon erős vízió kell az, hogy mit akarok a végén látni. És ugye azért, mert én kreáltam egy képet, mert én mondjuk egy marketinges vagyok, vagy egy ilyen amatőr felhasználó, hú, de jó lett a kép a végén. De egy művésznek sokkal erősebb dolgok vannak a fejében. Egyébként hasonlóképpen dolgozik a diffúziós modell, mint amikor az ecsetvonásokat ugye elkezdi sűríteni a festő, csak ő tisztítja az ajokat lefele. És ő például nem csak prompt alapján generál, hanem prompt alapokkal létrehoz gondolatokat, vázlatokat, stb., amiket utána különböző más digitális technikákkal...
De hogy hoz prompt alapon létre gondolatokat?
Kitalálja azt, hogy milyen témáról akar, mondjuk milyen stílusban, és annak a képnek még nagyon komoly utómunkái vannak utána. Tehát rengeteg minden módosítmény.
De hogy lesz gondolat a parancsból? A verbális, vagy nem az írott parancsból?
Igen, írott parancsból ugye nagyon jó kiinduló képeket lehet generálni, de ott még nem áll meg a folyamat. Tehát az folyamat.
Tehát ő kap egy eredményt, és akkor azt finomítja?
Finomítja különböző technikákkal, digitális eszközökkel, digitális eszközökön belül kitalál olyan lépéseket, olyan metódusokat, dolgokat, amitől egyedivé válik az a stílus, mert a digitális folyamatokon belül is lehet nagyon egyedi dolgokat kitalálni, rájönni, melyik program, melyikkel, milyen promptolással, milyen beállítással teszi, ezt nagyon egyedivé. Tehát azért ezek... Van is egyébként az egyik ilyen art suliban, egyetemen, Londonban van ilyen szak egyébként, hogy ez a kódolás művészete címmel. Tehát, hogy ezt a kódolást... Az az érdekes egyébként, hogy ugye promptokról beszélünk, meg hogy ilyen emberszerű mondatokat mondunk ugye a gépeknek, de ugye az Nvidia-nak pont mondta az elnöke, hogy gyakorlatilag abban az irányba megyünk a világban, hogy mindenki programozó lesz. Mert ugye AI-jal beszélgetünk, csak hogy ezt emberi szavakban tesszük. És itt lesz majd a különbség. A végeredményt azt fogja megmutatni, hogy mi az, amit be tudtunk adni. De mondom, a művészeti részt nem csak ennyiből áll. Nagyon sok olyan dolgot mellé lehet tenni, olyan képszerkesztési, képalkotási, képmanipulációs technikákat, ami eddig nem állt rendelkezésünk. Tehát az a dolognak szerintem két oldala van.
Pont ezzel kezdtük egyébként, hogy nagyon nem mindegy az, hogy ez az idézőjeles digitális ecset, ez kinek a kezében van.
Pontosan.
Tehát pontosan. Pont ez
így ebben a formában elfogadható ez művészetnek számodra is?
Inkább szerintem az lesz majd a kérdés, hogy egy idő után valószínűleg, hogy a társadalom el fogja fogadni ezt, mint művészet. Lehet, hogy én azt fogom mondani, hogy de nekem azért hiányzik Keats, meg az erdőben sétáló, szomorkodó festő. Valószínűleg ez így lesz. De hogy előbb-utóbb valószínűleg ezt el fogjuk fogadni művészetnek, mert olyan eredményeket fogunk látni, amiknek majd nem lehet ellenállni.
Akkor megfordítom, hogyha állsz egy galériában, és látsz a falon egy képet, ami téged megszólít. Megváltoztatja az érzésedet, hogyha megtudod, hogy azt nem festő festette, hanem mesterséges intelligencia? Azt gondolom, hogy tök mindegy, nem?
Abszolút. Ilyen szempontból talán tök mindegy.
Tehát az a lényeg, hogy hat-e rád.
Így van. Így
nem
van,
az, hogy de hogyan készült. Gábor, nem ért egyet.
Igen, hogy hat-e rád, ebből egyetértek, igen. De valószínűleg nekem azt futna le a fejemben, hogy ki volt mögötte a folyamatban. Tehát ez egy...
De ez miért fontos? Ugye azért szoktam, hogy mire gondolt a költő, és mondja az arany, gondolta a fene. Tehát nem az a fontos, hogy a költő mire gondolt, hanem hogy te mire gondolsz.
De bocsássatok meg nekem, ezzel van egy példám, ugyanis én voltam Szegeden, engem meghívtak zsűrizni egy ilyen kiállításra, ahol olyan képeket néztünk, amik már, ez nyáron volt, tavaly nyáron, amiket AI-jal generáltak. És nagyon izgalmas eredmények voltak attól függetlenül, hogy azért egy kicsit úgy tekintettem rá nyilván, hogy hát ez senki nem festette, nem volt ott benne az a munka. Tehát ezt az ember azért átgondolja, hogy oké, ezt nem festették, nem volt benne 20 év, nem volt benne munka, nem Raffaello, oké. De hogy attól függetlenül az eredmények, amiket láttam, azok nagyon érdekesek voltak. Van, amiknek volt atmoszférájuk, hangulata, nagyon jól néztek ki. Tehát, hogy persze, de hogy a kettő számomra azért...
De ez inkább előítélet, nem? Mert a kép tetszik, csak zavar, hogy nem úgy csinálták, ahogy te szeretted volna, nem? Az tetszik, hogy nem az a történet van mögötte, ami neked fontos?
Igen, de szerintem ez így mindenkinek fontos, aki a művészettel most valamilyen kapcsolatban szeretne kerülni. De pont ezt mondtuk a most még, hogy ennyire elfogadónak meg szerintem kell lenni. És ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy egy idő után azt fogjuk nézni, hogy mégis ki van az eszköz mögött, és biztos, hogy lesz különbség a között, hogyha odadom, nem tudom, ezt a példát használtuk, Mozartnak csinálj zenét az AI-jal, meg csináljak zenét én az AI-jal, akkor az lesz a jobb, és biztos, hogy lesz belőle valamilyen fantasztikus műalkotás. Hozzáteszem, én kizártnak találom azt, hogy ma a zeneiparban nem használják az AI-t. Szerintem ez kizárt.
Igen, és én visszakanyarodva oda, hogy én a kép mögött, persze AI, de pontosan az adja a különbséget, hogy lefut a fejem mögött, amikor látom, és valami nagyon meghat, hogy az a valami, aki ezt létrehozta, annak milyen szintű együttműködése van ezzel a technológiával.
Igen, igen.
És azok tudják, mert igazából ez egy kifejező eszköz ugyanúgy, csak annyi a különbség, hogy sokkal több mindent tud, mint egy ecset annak idején. De egy kifejező eszköz. Tehát nagyon fontos az, hogy, és igazán itt, amit esetleg pluszba kell tanulni az, hogy itt is meg kell tanulni az ecsetvonásokat, a színeket, hogy hozod egymásra, nem értek hozzá, de biztos igaz.
Persze, persze.
Ugyanúgy meg kell tanulni, ez egy új képesség, hogy hogyan tudok együttműködni valamivel, ami képes megjeleníteni az én érzelmeimet és gondolataimat. Csak a technika más, amivel előállítom.
Most nagyon, nagyon magabiztosan bólogattam, hogy én tudok festeni, ugye egy hirtelen, de ezzel én abszolút egyetértek, hogy előbb-utóbb el kell tudni fogadni, hogy vannak olyanok, akik ebben jobbak lesznek majd, mint mások.
Ez egy médium. Ez csak egy médium, aminek van, kaptunk hozzá egy nagyon izgalmas eszközt, ami egy nagyon-nagyon izgalmas ecset mondjuk. De attól függetlenül biztos, hogy lesz olyan, aki holnap után még mindig vésővel áll neki.
Igen,
és tehát, nincs ez a gond. Tehát...
Hát az lenne a jó. Tehát én úgy érzem, hogy amikor ezt elfogadjuk, hogy mostantól kezdve azt nézzük, hogy ki az, aki jobb ebben, akkor ott valami, azt hiszem, hogy a világunkban azért meghalt.
Ezt a beszélgetést nehéz úgy befejezni, hogy pont legyen a végén, és ne három pont legyen a végén, mert hát ugye, ahogy mondtad, már szeptemberben is másról fogunk beszélgetni, de talán egy picit sikerült a gondolatainkat átbeszélni, meg hangosan gondolkozni, és talán sikerült a nézőinket is gondolkodásra késztetni, hiszen az nagyon fontos, hogy mindaz, amiről beszéltünk, azért azt mindenki át tudja ültetni a maga életébe, akár magánemberként, akár vállalkozóként, a kreativitásról, a technikáról, az értékekről, mert hát akarjuk, vagy nem akarjuk, pillanatilag ebben a világban élünk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy beszélgettünk egy jót.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a beszélgetést mai vendégeimnek, dr. Farkas Levente Andrásnak és Németh Gábornak. Remélem, hogy önök is élvezték. A beszélgetésünket meg lehet találni a YouTube-on, a Spotify-on és az Apple-ön. Ez volt a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozásfejlesztési podcastja. Tartsanak velünk legközelebb is. Business Flow 8, ahol üzletelni élmény.